Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. Okay. Na, mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök a mai délutánon, így a KKL vasárnap keretein belül. Remélem, jól vagytok. Nagyon jó kis időnk lett mára. Szinte már nyár van. Úgyhogy arról beszéltünk, hogy az alkalom után, ha valakinek van kedve lejönni a Velencei túra, akkor mehetnénk egyet. Ez komolyan. Komolyan mondom. De mindenképpen örülök, hogy eljöttetek, mert hiszem azt, hogy a mai délutánon is nagyon... Tehát tényleg ti azért vagytok itt, mert szeretnétek bölcsebbek lenni, igaz? Ki szeretné itt bölcsebb lenni? Akik már nem ezért jöttek el, akkor bocsánat, mert én ma a bölcsességről fog beszélni. Szóval előző alkalommal, egy héttel ezelőtt sokan ott voltatok a Himmerházba, és a Zoltán beszélt arról, hogy a szavainkban is, hogy mennyire fontos, hogy bölcsek legyünk a szavakban. Szeretném csak ezt továbbvinni, ezt a gondolatot, amiről ő beszélt. Ugye beszélt a Zoltán arról, hogy a szavaknak teremtő ereje van. Hányan emlékeztek erre, akkor ezt mondta, a szavaknak teremtő ereje van az életünkben. Isten ezt a világot a szavával teremtette. Tehát Istennek a szava képes volt teremteni, Isten úgy teremtette meg a szavainkat, hogy a mi szavaink is képesek teremteni. Tehát azok a szavak, amiket te kimondasz, azoknak a szavaknak van ereje, hogy felépítsenek, vagy leromboljanak. Építsenek, vagy romboljanak az életben. Akár embereket, valakinek a jövőjét, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a szavaink megfelelőek legyenek, és... Bocsánat, csak közben. Amba, hogyha rágozok közben. Szóval igazából a szavakról szeretnék beszélni. És most ne tartsatok bunkónak, de ez a következő prezentációmhoz kell, a rágógumi. Ugyanis kicsit szeretnék beszélni, milyenek a szavak. A szavaink olyanok, mint a rágógumi. És ugye a fiatal felnőtt alkalmam, a házi csoportommal erről beszéltünk. Nem tudom, próbáltatok-e már kiköpni egy rágót, ugye egy szalvétába. És próbáltad-e már azt, hogy miután beleraktad ebbe a szalvétába, és jól összegyűrted, próbálod kiszedni a rágót úgy, anélkül, hogy valamilyen papír darabka rajta maradna. Tehát papír nélkül leszedni a szalvétáról. Nem tudom, próbáltátok-e már. Én most megpróbálom, kicsit gusztustalan, de nem megy. Tehát, hogy bármennyire is próbálkozol, az a rágó benne fog maradni a papírba, és nem tudod kiszedni anélkül, hogy ne tépnél ki a papírból egy darabot. Most ugyanígy van a szavainkkal is az életben, hogy azok a szavak, amiket kimondunk, azokat már nem tudod visszavonni. Azok a szavak, amiket kimondtál, azt nem tudod visszavonni, hogy ja, bocs, mégsem így gondoltam. Már kimondtuk. És ezért nagyon fontos, hogy a szavaink milyen üzenetet hordoznak, mert a szavainknak van teremtő ereje, fel tud építeni, de ugyanakkor le is tud rombolni egy embert, és ki tud tépni egy emberből egy darabot is akár. És ezt nem lehet visszavonni. Egyedül egy valaki képes ezeket visszaállítani és helyreállítani az életünkbe, ez pedig Isten. De a mi szavainkat, azokat nem tudjuk visszavonni az életben. Szóval a szavaknak ereje van, és azok a szavak, amiket nem csak kimondunk, de amiket befogadunk az életünkbe, ezek felhatalmazást adnak az életünkbe, hogy megtegyenek dolgokat. Tehát ugye az életben, az életünkben nagyon sok szót hallunk, és nem csak, hogy meghalljuk ezeket a szavakat, de ezeket a szavakról dönthetünk, hogy ezeket befogadjuk-e az életünkbe. És azokat a szavakat, amiket befogadunk, ezek felhatalmazást adnak az életünkbe. Meghatározzák az életünknek a paramétereit, a határait, és hatással lesznek a jövőnkre, az életünkre. A szavak, amiket befogadunk, ezzel felhatalmazást adsz az életedbe, hogy milyen irányba formálja ez a szó az életedet. Szóval az a kérdésem, hogy kitől fogadsz el, és milyen szavakat fogadsz be az életedbe. A Csuszka pénteken, amikor ez szóba került, így azt mondta, hogy nagyon bölcsen, hogy ő eldöntötte, hogy az életében kik lesznek azok az emberek, akiktől befogadja a tanácsot, akiktől befogadja a szavakat az életében. És én is ugyanilyen ember vagyok, hogy én is meghatároztam, hogy kik azok az emberek, akik beleszólhatnak az életembe, úgymond, akiktől elfogadom a tanácsot, akiktől elfogadom a szavakat az életembe, amiket engedem, hogy formálják az életemet, és kik azok az emberek, akiknek nem engedem meg. És vannak néhány ember, nem sok ilyen ember van, de van egy néhány ember, akinek tényleg a tanácsát, és amikor mond valamit, ezeket a szavakat én befogadom az életembe. Ilyenek például pásztoraim. Pásztor Denis, Kim, ilyen a Mark, a Joyce, ilyen a feleségem, ilyen a gyülekezetben a vezetőség, vagy meg néhány ember barátaim, akik a legszorosabb barátaim, akik a legközelebb állnak az életembe, és a családtagjaim közül. Viszont fontos, hogy te is meghatározd, hogy kik azok az emberek, akik beleszólhatnak az életedbe, mert a szavak, amiket befogadsz, felhatalmazást adnak az életedbe, hogy mivé válj, és milyen legyen az életed. Szóval nagyon fontos ez, és a másik dolog pedig az, hogy ha szóval a negatív szavaknak erre is van egy negatív ereje az életünkben. Vannak gyerekek, akik úgy nőnek fel, hogy azt hallják, hogy értéktelenek. Na most az ilyen gyerekek általában később, mikor felnőnek, önértékelési problémákkal küzdködnek, és ez nem kell nagy pszichológia, hogy az ember erre rájöjjön. De ez így van, tehát, hogy sokszor olyan környezetben vagyunk körülvéve, amikor nem tudjuk megválogatni, hogy milyen szavakat hallunk. Viszont fontos, hogy ezeket a negatív szavakat, amiket saját magunkra mondtunk ki, vagy mások mondtak ki ránk, ezeket felismerjük, és megtörjük ezeknek a negatív szavaknak az erejét az életünkbe, mert ezek, mondom, még egyszer hatással vannak ránk. Hogyan tudjuk megtörni ezeket a negatív szavakat? Nagyon egyszerű, illetve nem egyszerű, csak az első dolog, hogy el kell utasítanod, és fel kell cserélned a negatív szavakat pozitív szavakra, olyan szavakra, amik pozitívak, amik Istentől jönnek, és Isten mindig pozitív szavakat mond neked. Istentől nem jönnek negatív szavak. Szóval el kell utasítanod, és lehet, hogy azt mondták neked, hogy értéktelen vagy, lehet, hogy azt mondták, hogy hülye vagy, hogy nem lesz belőled senki ebben az életben, lehet, hogy azt mondták, hogy ronda vagy, lehet, hogy azt mondták, nem tudom, fogalmam sincs, nagyon sokféle dolgokat hallhat az ember. Ezeket fontos, hogy felismerd, és elutasítsd ezeket a szavakat, hangosan kimond, imádkozz ezek ellen, kimond ezeket a szavakat, elutasítsd ezeket a szavakat, és felcseréld ezeket a szavakat pozitív szavakra, pont az ellenkezőjére, amit Isten mond rólad, amit Isten gondol rólad. És csak így ennyit szerettem volna így zárójelbe tenni a szavakkal kapcsolatban, de igazából az a téma, amiről akarok ma beszélni, ez kapcsolódik ehhez is, hogy milyen hangok felé húzol jobban az életben. Ezt a kérdést akarom feltenni, hogy milyen hangok felé húzol jobban. A példabeszéde 2:2 azt mondja, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, szívvel, lélekkel törekszel a megértésre. Így kezdődik ez a példabeszéd. Tehát mit mondta? Ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, szívvel, lélekkel törekszel a megértésre. Milyen hangok felé húzol jobban az életben? A haverjaid hangja felé, a hírek, amiket hallasz a rádióban, vagy a tévében, vagy a Facebookon, vagy nem tudom hol, a negatív beszédre, amit a buszon hallasz, vagy a tévében hallasz, vagy azokra a szavakra, amiket itt hallasz a gyülekezetben. Milyen hangokra hallgatsz, mi felé húzol jobban? És direkt ezt a kifejezést használom, hogy húzol jobban, mert nem tudom, volt-e már veletek olyan, hogy valamire rádöltél, rátámaszkodtál, azt hitted, hogy elég stabil, mint például ez a szék, így rátámaszkodsz, azt hiszed, elég stabil, erre így rádölsz, viszont kibillen és tovább billen, és ezért leesel a földre. Nem tudom, volt-e már ilyen. Például, Sanyi, neked ugye volt sokszor eltörve a lábad, és ugye mankóval is jártál, ha jól tudom. Na most a mankó, ha nem elég erős, ugye arra rátámaszkodsz, arra rá kell dőlnöd. Ugye, mert tartja a súlyodat, nem dőlhetsz, nem ereszkedhetsz teljesen az egyik lábadra, a mankó azért van, hogy átvegye a terheket, a súlyt. És erre rá kell támaszkodni. Most gondoljátok el, hogyha valaki meg akarná szivetni mondjuk a Sanyikát, és elvágja a mankónak az alját, egy kicsit így bevágja félig, rátámaszkodna, és elesne. Mert rátámaszkodott erre a dologra. Amerre dőlünk, ez meghatározza az, hogy hogyan fogunk esni. Nem tudom, hogy hányatoknak van macskája, kinek van macskája. Szóval, tudjátok, a macskáknak mondják, hogy 10 életük van, vagy nem tudom hány örök életük kb. Tehát sose halnak meg. És tényleg lehet hallani ilyen sztorikat, hogy macskák negyedikről leestek, meg ilyen, és nem döglenek meg, nem halnak meg. Miért? Azért, mert jól tudnak esni. Mindig lábra esnek. Nem tudom, ismertek olyan embereket, hogy lehet, hogy nagyon sokszor elesnek az életben, de mindig lábra esnek. Mindig lábra, mindig talpra esnek. Így hívják ezeket az embereket, hogy talpra esettek. Igaz? Ez egy kifejezés, talpra esettek. És ez innen jön, hogy valami történik az életükben rossz dolgok, viszont mindig talpra esnek. Aztán vannak olyan emberek, akik pont az ellenkezője, bocsánat a kifejezésére, mindig pofára esnek. Igaz? És mindannyian ismerünk ilyen embereket, hogy amikor egy nehézségen mennek keresztül, mikor eldől az életük, vagy talpra esnek, vagy éppen pofára esnek az életben. Amerre dőlsz, meghatározza azt, hogy hogyan fogsz esni. És mindenkinek megvan a joga ahhoz, hogy milyen irányba húz jobban, és most itt nem politikai irányokról akarok beszélni elsősorban, hanem sokkal fontosabb dolgokról. Melyik irányba húzol az életbe? Ez mindenkinek a joga, hogy hova teszi le a voksát, melyik oldalon. Viszont azt tudnotok kell, hogy ez, amit letettél voksot, ez képes meghatározni azt, hogy az életed összedől, vagy erősen fog állni. És ez mindenkinek a saját joga, hogy eldöntse. De ez meg fogja határozni, amerre dőlsz, amerre húzol dolgok felé, emberek felé, gondolkozásmód felé az életben. Ez meg fogja határozni azt, hogy hogyan fogsz elesni. Hogy pofára fogsz esni, bocsánat a kifejezésre még egyszer, vagy talpra esel. És nem mindegy, mert az embernek nem mindegy, hogy összedől az élete, összetörik, vagy épül az élete. Például egy negatív vagy egy pozitív nézőpont felé húzol általában? Ez egy kérdés. Egy negatív vagy egy pozitív nézőpont felé húzol? És tudjátok, mi határozza meg ezt? Az, hogy a füled milyen dolgokra van nyitva. Tudjátok, a fül az egy érdekes dolog. Amikor én ülök a tévé előtt, nagyon sokszor Zsani kérdez valamit, és mint hogyha nem is hallanám. Pedig ott kérdezi tőle, nem tudom, ez a férfiaknak egy ilyen rossz szokása szerintem, hogy ülünk a tévé előtt, nézzük mondjuk a meccset, vagy valamit, és kérdez valamit a Zsani tőlem, és utána 2 percre, bocsánat, mit kérdeztél? Tehát nem azért, mert nem hallom, hanem egyszerűen nincs nyitva a fülem erre a dologra. Tehát egyszerűen nincsen nyitva. Ugyanúgy vannak az életben ugyanígy dolgok, hogy hallunk dolgokat, még sincsenek nyitva a fülünk, és vannak olyan dolgok, amik felé meg nyitva vannak a füleink. Mik azok a dolgok, amiket jobban hallasz, meghallasz, és mi az, amit kevésbé hallasz meg? Mert ezek a dolgok határozzák meg azt, hogy milyen irányba húzol. Nem tudom, érthető-e? Például egy negatív ember az mindig jobban meg fogja hallani a kritikát és a pletykákat. Ezt garantálom. Tehát azok az emberek, akik ilyen baromi negatívak, azok mindig azonnal, pletyka, ez az, kritika azonnal. Tehát ezeknek az embereknek a fülük azonnal rááll erre a dologra, erre felé húznak. Mert a fülünk, ami felé nyitva van, ez nem csak a hallásunkat befolyásolja, hanem az egész életünket. Szóval ez egy nagyon érdekes dolgok ezek, de tényleg, szóval különbség van hallani és meghallani dolgokat. Különbség van a kettő között. Szóval fontos az, hogy legyen bölcsességetek, hogy mit hallasz meg. Mert amit meghallasz, azt fogadod be a szívedbe, és azt fogadod be az életedbe. Mi az, amit meghallasz? Amikor ott vagytok a suliba, egy csomó hang vesz körül benneteket, mi az, amit meghallasz? Az értéktelen hülyeségek, már bocsánat, hogy ezt mondom, vagy tényleg az értékes dolgok, a negatív dolgok, a pletyka, a kritikák, vagy az értékes pozitív dolgok, mert amit meghallasz, ezt fogadod be, és ez fogja az életedet meghatározni. Például munkahelyen, csak egy példa, vannak mindig ilyen negatív emberek, akik mindig panaszkodnak a főnök miatt. Ugye, hogy hát figyelj, ezt az új főnököt senki sem szereti. Ez nagyon gáz, senki nem szereti. Tudjátok, amikor ilyen, így beszélnek emberek, hogy senki nem szereti, meg mindenki utálja, meg értitek? Általában 2-3 emberről van szó, nem mindenkiről, csak 2-3 ember. Tudjátok, hogy működik ez a dolog? Ez úgy működik, hogy mivel, hogy ezeknek az embereknek mindig a negatív dolgokra áll rá a fülük, ezért mindig ezekkel az emberekkel lógnak, vagy ezt hallják meg először, ezeket a hangokat, és ezek felé, ez a 2-3 ember felé húznak igazán, és nyílik meg a fülük, és amikor őket hallgatják, úgy tűnik, mintha mindenki ezt mondaná, de közben csak az a 2-3 ember mondja azt. Értitek? Szóval, hogy nagyon sokszor, ugyanígy van velem is nagyon sokszor, hogy a munkahelyen is nagyon sokféle hangok jönnek, és van, aki így beszél, úgy beszél, de fontos, hogy legyetek bölcsek. És nem azt mondom, hogy most nem kell szóval nem tudunk kiszűrni dolgokat, hogy miket hallunk, de azt viszont ki tudjuk szűrni, hogy mire hallgatunk, és mi az, amit meghallunk, amire kinyílik a fülünk. Valaki elkezd pletykálni, és akkor ez érdekes. Hadd hát hallgassam csak. Mi van ezzel a kollégával? Most megtudtam egy új információt, értitek? Szóval, hogy van, amikor így emberek így felcsillan a szemük, mikor hallanak egy pletykát, vagy egy bármit. De nagyon fontos az, hogy tényleg így megvizsgáljuk, hogy mire hallgatunk, mi az, amit meghallunk, mire nyílik ki a fülünk. Mert ez befolyásolja az életünket. A Márk 4.24 azt mondja, ezt mondja Jézus, gondoljátok át alaposan, amit hallotok. Ezt mondja Jézus, gondoljátok át alaposan, amit hallotok. És folytatja, amilyen mértékkel mértek, ugyanazzal fognak nektek is mérni. Tudjátok, amikor az ember hallgat dolgokat, egy mérőszalaggal közben méri azt, amit hall. Hogy mennyire fogadja el. Például most is hallgatok engem, 1-10-es skálán, lehet, hogy konkrétan most így nem mondod ki, hogy hányas számra értékeled azt, amit hallasz, de beértékeled 1-10-ig valameddig. Amikor hallgatod a híreket, ott is egy mérőszalaggal méred azt, amit hallasz. Például lehet, hogy azt mondod, hogy 1-10-es skálán 8-as. Elhiszed. Úgy nagyjából nem mindent hiszel el a hírekből, de úgy azért egy ilyen 8-as pontszámot adsz a versenyzőknek, és nagyjából elhiszed a 80%-át, amit hallasz a hírekből. Hát, hogy eljössz Julibe, és azt mondod, hogy 3-as, a 30%-át elhiszed abból, amit Isten igéje mond, vagy itt hallasz a gyülekezetben. És miért van az, hogy mondjuk a televízióban 8-ast adunk, és mondjuk a gyüliben 3-ast? Azért, mert a szívünk jobban húz, a fülünk jobban húz a televízióban hallott hírek felé, mint mondjuk, amit itt a gyülekezetben hallunk, bölcsességet. Szóval ezt írja a Biblia, hogy gondoljuk át alaposan, amit hallunk. Mert amilyen mértékkel mértek, ugyanazzal fognak mérni nektek is. Ami még egy nagyon fontos téma, azt gondolom, a bölcsességgel kapcsolatban. A bölcsességnek egyik tulajdonsága, és ez erről nagyon nem is lehet tanítani, megmondom őszintén, mert ez egy olyan téma, ami egy művészet, azt gondolom. És ez pedig a szellemi megítélés. A bölcsesség az nem csak azt jelenti, hogy a megszerzett tudást a megfelelő időben és helyen használod, megfelelő stílusban, megfelelő módon, hanem szellemi megítélést jelent. Most nem akarom elszúrni, vagy lelőni a point, hogy mit jelent a szellemi megítélés, ez ilyen nagyon szellemi dolognak tűnik. Szeretném nektek ám egy történeten keresztül elmesélni, hogy mi is ez a szellemi megítélés. Először is a példabeszédek 2-3-at olvassuk fel. Ha Istenhez kiáltasz a helyes ítéletért, hozzá könyöröksz értelemért. Ez az ige pontosan a szellemi megítélésről beszél. Helyes ítélet. Másképp szavakkal a szellemi megítélés. Na, van a Bibliában egy történet. Hányan ismeritek Salamont? Salamont a Bibliából, gondolom személyesen senki nem ismeri, mert elég régen élt, már egy pár ezer év eltelt azóta. De Salamon, ugye, aki a példabeszédek könyvét írta, a világ valaha élt legsikeresebb, leggazdagabb embere volt. Na most, Salamon volt az, aki bölcsességet kért Istentől, emlékeztek. Ez az egész tanítás sorozat erről szól most. Na most, van egy nagyon érdekes történet Salamonnal kapcsolatban, amikor a gyerekkoromban is már nagyon felkeltette a figyelmemet, és mindig valahogy így erre a történetre mindig úgy emlékeztem, mert annyira fantasztikus történet. Salamon elé jön két asszony, két prostituált, akiknek születik egy-egy gyermeke. Viszont az egyik gyerek meghal, mert az egyik asszony ráfekszik éjszaka, és véletlenül, és meghal a gyerek. Ezért éjszaka kicseréli a halott gyereket az élőre, tehát cserél. És reggel, mikor elég morbid történet, de ez volt, és oda jön, reggel felkel az asszony, és meg akarja szoptatni a gyermeket, és azt látja, hogy halott. És oda mennek Salamon elé, és vitatkoznak, hogy ki a gyermek. És az egyik elmondja ezt a történetet, másik azt mondja, hogy ez nem igaz, enyém a gyermek, én vagyok az anya, enyém az élő gyermek. És Salamon ott van, hogy egy bölcs ítéletet hozzon, mert ugye hát ő az uralkodó, ő a király, meg kell hoznia egy bölcs ítéletet, hogy most kinek van igaza. Nehéz helyzet, úgy, hogy nem ismered a két embert. Nehéz helyzet. De ebből is látszik, hogy Salamon mennyire bölcs volt, és tényleg mennyire Istentől kapta a bölcsességét. Azt mondja Salamon, hozzatok egy kardot, és hát ketté vágjuk a gyereket, az egyik felét odaadjuk az egyik asszonynak, a másik felét másik asszony. Elég brutális, morbidnak tűnik a dolog, de Salamon pontosan tudta, hogy mit csinál. Ő nem akarta megölni a gyereket. Nem akarta ketté vágni. Tesztelte a szituációt, és a felszín mögé akart nézni, a felszín alá akart nézni, hogy valójában mi történik, hol van az igazság. És ugye az anyai ösztön az igazi anyából előjött, és azt mondja, hogy ne inkább adjátok a másiknak, csak ne halljon meg a gyerek, ne üljétek meg. És abban a pillanatban tudta Salamon, hogy ki az igazi anya, és hogy kinek fogja odaadni a gyermeket, és megfogta a gyermeket, és odaadta az asszonynak, odaadta az igazi anyának. És azt írja a Biblia, hogy az egész, tehát mindenki, az egész nép csodálkozva állt, és hallotta a történetet, hogy Salamon milyen bölcs volt. És tényleg, mit jelent a szellemi megítélés? A szellemi megítélés gyakorlatilag azt jelenti, egy szellemi képesség, egy képesség, hogy helyesen olvas egy szituációból, egy történésből. Ezt jelenti a szellemi megítélés. Tudjátok, az életben minden nap több száz szituáció, történés jön elénk. Minden pillanatban. És ezek a történések szellemi megítélésért kiáltanak. Hogy valaki helyesen ítélje meg ezeket a történéseket, amik jönnek. Salamon azt kérte, mikor elkezdett uralkodni, adj szolgádnak bölcs szívet, 1 Királyok 3:9-ben van ez. adj szolgádnak bölcs szíved, szívet néped kormányzásához, hogy különbséget tudjak tenni jó és rossz között. Salamon pontosan tudta, mit jelent a bölcsesség. A bölcsesség szellemi megítélést jelent. Méghozzá azt, hogy helyesen tudj olvasni egy szituációból. És ne csak, hogy helyesen olvasd, de észrevegyél szituációkat, észrevegyél történéseket. Szóval, fontos, hogy jól megítéljük a dolgokat, a történéseket az életünkbe. Mert rengeteg ember azért hoz rossz döntést az életében, mert nem tudja helyesen megítélni az adott szituációt és történést, amik éppen történnek az életében. Ezért rengeteg ember rossz döntést hoz meg, mert rossz a szellemi megítélő képessége. Majd mindjárt mondok példákat is. Jézus óvatosságra intett bennünket ezzel kapcsolatban, hogy felszínesen ne ítéljünk, és ne hozzunk ítéletet. Tehát pontosan a szellemi megítélés az azt jelenti, hogy nem felszínesen hozunk egy ítéletet és értékelést, hanem a felszín alá tudjunk nézni, és meg tudjuk látni, hogy mi a valóság, mi az igazság. Mi az igazság az egész történésben? János 7.24 azt mondja, ne a látszat alapján ítéljetek, hanem igazságosan és méltányosan. Ezt mondja Jézus. Ne látszat alapján. Hanem hogyan? Igazságosan ítéljünk. Minőséggel ítéljünk. Ezt jelenti gyakorlatilag a szellemi megítélés. Nagyon sokszor mi felszínesen ítéljük meg, akár az embereket, akik bejönnek a gyülekezetbe. Vannak, akikről többet gondolunk, azt gondoljuk, hogy fú, ők a favoritok, és hogy hú, milyen értékesek, és hogy milyen sok minden. Fú, biztos, hogy ők lesznek a következő vezetők a gyülekezetbe, ők lesznek a következő szolgáló, fú, fantasztikusak. És nagyon sokszor nem fel se tűnnek emberek a gyülekezetbe, akik ott vannak, de mondjuk nem olyan feltűnőek, vagy nem annyira érdekesek, mint mondjuk mások, nem annyira tehetségesek, nincs olyan nagy szájuk mondjuk, vagy nem annyira, értitek? Szóval, hogy nem annyira feltűnőek, nem öltözkednek olyan jól, mondjuk nem olyan szépek, vagy nem olyan tehetségesek dolgokba, és ezek az emberek úgy elvesznek. És rosszul ítéljük meg őket, és azt gondoljuk, hogy Isten bennük nem munkálkodik, hogy ők bennük nem csinál semmit, és tudjátok mit? Nagyon sokszor rosszul ítéljük meg az embereket. Felszínesen. És az embereknek az ajándékait nézzük, hogy ki milyen jól tud ezt vagy azt csinálni, ki milyen szépen beszél, vagy milyen szépen zenél, vagy milyen szépen csinálja ezt vagy azt, vagy hogy mennyire jó ebben a dologban, vagy abban a dologban. És közben nem nézünk a felszín alá, és nem nézzük meg azt, hogy valójában mi van az életében, valójában mi volt a múltjában, hogy mit tesz, és milyen döntéseket hoz meg, és nagyon felszínesen ítéljük meg az embereket. És ez nyilván nem azt jelenti a szellemi megítélés, hogy megítéljük az embereknek a motivációját és a szívét, mert Isten ismeri teljes mértékben mindenkinek a szívét. Ez mi emberek, nem ez a mi feladatunk, hogy megítéljük az embereknek a szívét és a motivációját, viszont azt megtehetjük, hogy egy kicsit benézünk az embereknek az élete mögé, és megnézzük, mennyire hiteles az, amit mondanak, vagy amit tesznek, és megvizsgáljuk a tetteiket. A szellemi megítélés nem emberek megítéléséről szól. A szellemi megítélés egy helyzet, egy szituációnak a helyes megítéléséről szól. Oké? Szóval a szellemi megítélés kevésbé arról szól, hogy most embereket megítélünk, hogy milyenek, hanem hogy egy szituációt, egy történést ből olvasunk, megtanulunk olvasni egy-egy történésből. Például tényleg csak egy történet, én soha nem gondoltam volna azt, hogy például a szebbik gyerekek ilyen szívvel, lélekkel elkezdenek egy nap szolgálni a gyülekezetben. Soha nem gondoltam volna. Valahogy lehet, hogy néha azt gondolták többen, hogy mit tudom én, hogy hát lehet, hogy ilyen kicsit idegesítő, meg nem tudom milyenek, meg mit tudom én. És így hát nem annyira feltűnő, meg nem tudom, olyan furcsa néha, Máté is, nem tudom. És akkor nagyon sokszor, hogy megítéljük embereket, hogy közben fogalmunk sincs arról, hogy mi van a szívükben, mit munkálkodik Isten a szívükben, és meg, ránézek a tetteikre, ránézek az életükre, és azt látom, hogy növekszik az életük, azt látom, hogy növekszik a kapcsolatuk Istennel. Nem szabad felszínesen ítélni az embereket. Nem szabad felszínesen megítélni, mert ez nem csak, hogy veszélyes, de hülyeség is. Nagyon sokszor azt nézzük az emberekbe, hogy milyen jóképűek, mennyire szépek. Párválasztásnál. Figyeljetek erre. Nem az számít csak, hogy milyen jóképű az a srác, vagy milyen szép az a lány. Oké? Nézd meg a múltját, nézd meg az életét, nézd meg a tetteit. Olvas az életéből. Ne csak a szavai alapján nézd meg valakit, hogy milyen szépen beszél, mennyire okos, vagy mennyire hízelgő, amit mond. Tudjátok, hogy hány ember volt már, akik fantasztikusan prédikáltak ebbe a gyülekezetbe, és most sehol nincsenek. Mert a kapcsolatuk Istennel nem olyan, nem volt olyan az életük. És nem ez számít, hogy most ki milyen jól prédikál, milyen jól beszél, hanem az számít, hogy mennyire hiteles az élete, és hogy mit mutatnak a tettei és a cselekedetei. Szóval legyetek bölcsek, szellemileg ítéljetek meg a helyzeteket, olvassatok a történésekből, a szituációkból, mert a bölcsesség képessé tesz arra, hogy benézz a felszín alá, és meglásd az igazságot, és megítéld az igazságot. Szóval legyetek bölcsek a párválasztásban, legyetek bölcsek a nyitott kapukban az életben, amikor van, jön egy lehetőség, egy jó lehetőségnek tűnik. Minden azt mondja, és mindenki azt mondja, hogy jó lehetőség. Nézd be mögé. Legyél bölcs, ítéld meg szellemileg azt a dolgot, hogy valóban ez egy jó lehetőség, valóban ez egy jó ajtó, amit Isten megnyitott, vagy sem. Ezt jelenti a szellemi megítélés, hogy bölcsen olvasol abból a szituációból, mert hosszú távon ez fogja az életedet építeni. Szóval szeretnélek erre bátorítani benneteket, és most szeretném, hogyha imádkoznánk. És azt gondolom tényleg az egyik legfantasztikusabb és legerőteljesebb eszköz, amit Isten adhat a kezedbe, az a szellemi megítélés. Mert ez képes arra, hogy tényleg olvass egy történésből, és egy olyan döntést hoz meg, ami a jövőben számodra egy jó döntés lesz. És építeni fogja hosszú távon az életedet. Nem rövid távon, hosszú távon. Szóval a másik dolog pedig az, amiért fogunk imádkozni, az, hogy a fülünket mifelé húzunk, mifelé húz az életünk, mit hallunk meg, mik azok a dolgok, amiket befogadunk a fülünkön keresztül. Mert a hallásunk hatással van az életünkre, és amit meghallunk, az befogadjuk az életünkbe. Szóval imádkozzunk, kérlek álljatok föl. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem szükségem van bölcsességre. Még több bölcsességre. És minél inkább egyre több dolog jön az életünkbe, és minél több felelősség van az életünkön, annál több bölcsességre van szükségünk, azt gondolom. Mindenki itt nő fel. Ugye fiatalok egyre idősebbek lesznek, egyre több felelősséget kapsz. Nem csak iskolába kell majd járnod, hanem egy idő után majd dolgoznod is kell. Meghozol döntéseket az életedben, ki lesz a párod, kit fogsz elvenni feleségül, vagy kihez mész hozzá. Milyen munkahelyet választasz, milyen döntéseket hozol meg nap mint nap az életedben. Minél több felelősséget hordozol, annál több bölcsességre van szükséged. És ezt a saját életemben tudom tapasztalni. Nekem szükségem van több szellemi megítélésre, Istentől való bölcsességre. És ha ti is így vagytok vele, akkor csak kérjük Istent, hogy adjon nekünk többet ebből. Adjon többet. Csak hogyha erre van szükséged, csak emeld fel a kezedet, és csak imádkozzunk így. Atyánk, csak Szükségünk van, Uram, tőled jövő bölcsességre az életünkben. Nem emberi okoskodásra, nem emberi értelemre, hanem tőled jövő bölcsességre, ami a te igédből jön. Uram, szükségünk van szellemi megítélésre az életünkben. Szeretnénk jól olvasni a szituációkból, a történésekből. Uram, nem úgy, ahogy a világ mondja, vagy ahogy a hírekben halljuk. Uram, szeretnénk a te igédre hallgatni, és megnyitni a fülünket, Uram, a te igédre. És amikor halljuk, Uram, a te igédet, amikor halljuk, Uram, a te szavadat, a bölcsességnek a szavait, szeretnénk még nagyobbra nyitni a fülünket. És szeretnénk bezárni, Uram, a fülünket minden negativitás, minden pletyka elől, minden negatív dolog, minden negatív szó elől, ami csak rombolást hoz, Uram, az életünkbe, és szeretnénk megnyitni a fülünket, Uram, a bölcsességnek. Nem szükségünk van rád. Adj nekünk a mindennapi döntésekben egy bölcs megítélést. Adj nekünk bölcsességet, Uram, amikor döntenünk kell, döntések előtt állunk. Adj nekünk olyan szemeket, amik látják, Uram, előre a dolgokat, amik látják, Uram, hogy mi az igazság és mi a helyes. Uram, tudom, hogy ezt te meg tudod adni. Uram, vegyél bennünket körül olyan emberekkel, akik a bölcsességnek a tanácsát szólják az életünkbe. Akik építenek és bátorítanak. Uram, imádkozok azért, hogy ezek felé, az emberek felé nyissuk meg a fülünket. És zárjuk be a fülünket, Uram, az ostobaságok és az ostoba fecsegések elől, Uram. És nem szeretnénk ezekre hallgatni, Uram. Nem szeretnénk, Uram, megnyitni a szívünket és a fülünket, Uram, ezek felé. Hanem szeretnénk a bölcs tanácsot befogadni, Uram. Mert Uram, te is ezt mondtad az igédből. Uram, most befogadjuk, Uram, a te bölcsességedet. És szükségünk van erre, Uram, csak jöjj az életünkbe. Uram, imádkozok itt minden egyes fiatalért, minden egyes idősért, hogy bárhol is vagyunk az életben, bármilyen döntés előtt állunk. Imádkozok azért, hogy helyesen tudjunk megítélni, Uram, a történéseket, amik elénk jönnek. Isteni bölcsességgel. Imádkozok, Uram, azért, hogy keresztül tudjunk menni a teszteken az életben. Uram, tudom, hogy te teszteled a hitünket. Uram, tudom azt, hogy te teszteled azt, amit hallunk, hogy azt valóban meg tudjuk tenni az életben. Imádkozok azért, hogy ezeken keresztül tudjunk menni nap, mint nap. Imádkozok most minden egyes fiatalért és minden egyes emberért itt a gyülekezetbe. Mert tudom azt, hogy tesztek előtt leszünk a következő héten is, és a következő időszakban. Imádkozok azért, hogy keresztül tudjunk ezen menni. Hogy a felső évfolyamba léphessünk, Uram, a te iskoládba. És csak imádkozok azért, hogy ha tudjunk ott lenni egymás mellett, és bátorítani egymást, hinni egymásban, hogy keresztül tudunk menni ezeken. Teszteken, és hogy sikeresen le tudjuk rakni, Uram, az vizsgákat, az életvizsgáit, Uram. Imádkozok azért, hogy tölts fel bölcsességgel minket, és mindenkinek az életét áld.